Kedves hallgatóink, a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Közgazdaságtudományi Szakbizottsága mutatta be az Erdély Tér, Gazdaság és Társadalom című kötetet. A mű a 2000-es években megkezdett monografikus munka egy következő állomásának eredményeit mutatja be 29 szerző tollából 23 fejezetben. A könyv szerzői kollektíváját főleg a Kolozsvári Egyetem fiatal szerzőgárdája alkotja, melyet a kötet kiváló szerkesztője Benedek József fog össze. Gazdag illusztrációkban és kiváló térképi anyagokban egyébként is bővelkedik a kötet, melyet statisztikai adatok gazdag tárháza egészít ki. Mint ahogy a kötet szerkesztője elmondja, előző munkájuk fókuszában a rendszerváltást követő évtizedek piacgazdasági és demokratikus átalakulásának földrajzi, regionális és társadalmi aspektusai álltak, addig jelen munkájukban Erdély 19. századbeli értékelésétől napjaink társadalmi-gazdasági folyamatáig tart az elemzés. A kötetről Benedek Józseffel a Bábesbolyai Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karának oktatójával beszélget a riporter Sütő Dávid Pelé.
Ennek a munkának előzményei vannak, komoly előzményei. Ezek az előzmények különböző intézményi keretekben elkészült monográfiákhoz kapcsolódnak. Nagyrészt három típusú monográfiáról lenne szó. Egy olyan monográfia sorozat, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Tudományok Kutatási Intézete néhai Horváth Gyula főszerkesztésében indított jó néhány évvel ezelőtt. Kárpát-medence régiói sorozatról van szó, és ennek keretében készült három erdélyi vonatkozású monográfia is. Az első a Székelyföld, a második az Északnyugat-Erdély, és a harmadik a Bánság és a Dél-Erdély. És a sorozatnak, a Kárpát-medence sorozatnak ebben a három regionális monográfiájában vettek részt az erdélyi magyar tudósok, a székelyföldiben elsősorban értelemszerűen a székelyföldiek, illetve a további két kötetben már megjelenik és kialakul gyakorlatilag az a szerzői csapat, illetve hát az a elsősorban a Bábesbolyai Tudományegyetem oktatóihoz, kutatóihoz kapcsolódó munka jelenik meg ezekben, ami aztán később visszaköszön két további sorozatban is, illetve két további monográfiában pontosabban. A Kárpát-medence földrajza című hatalmas monografikus mű keretében, amit Dövényi Zoltán szerkesztett, itt egy fejezettel, egy nagy volumenű fejezettel rendelkezik Erdély, illetve korábban az ön által is talán említett Románia tér gazdaság társadalom kötet 2011-ben. A különbség az, hogy az utolsó kötetben, tehát mondjuk úgy az utolsó előzményben, Románia tér gazdaság társadalom kötetben, amit 2011-ben írtunk meg, illetve publikáltunk, ez már teljesen önállóan készült, tehát úgy a szerkesztés, úgy a főszerkesztői munka, mint a kiadás, illetve a kutató munka, ez kizárólag 2011-ben már Kolozsvárhoz kapcsolódott, Erdélyhez kapcsolódott, és gyakorlatilag mi a mostani kötettel, tehát 2020-ban, hát ezeknek az előzményeinek vagyunk a szellemi örökösei, és kétségtelenül minden stációnak meg volt az értelme, minden stáció gazdagította a tapasztalatunkat, tudásunkat, és azt is mondhatnánk, hogy egy ilyen hosszú, talán 20 évet is felülelő szakmai és tudományos érlelési folyamatnak a gyümölcse ez a 2020-as erdélyi kötet.
Mi hívta életre a könyvet, bár gondolom, hogy az egyik oka úgymond az, hogy folytatódjon a sorozat, illetve ahogy ön említette most itt a végén, hogy a munka megérlelődött ezek után, a sorozatok után, és ebben foglalódik össze.
Egy monografikus kötet, egy úgynevezett regionális monográfia, ez a műfaja pontosan ennek a kötetnek, illetve az előzmények is ide tartoznak a regionális monográfia műfajba. Ezek a kötetek soha nem öncélúak, tehát nem azért írjuk meg ezeket a köteteket, mert szeretnénk egy újat írni, csak azért, hogy még legyen új, hanem ez szorosan kapcsolódik egy ilyen kötetnek a megjelenése a társadalmi, a legszorosabb társadalmi, gazdasági és politikai kontextushoz. És gyakorlatilag 2020-ban úgy gondoltuk, hogy eljutottunk egy olyan fordulóponthoz, egy olyan mondjuk úgy évfordulóhoz, ami hát nem feltétlen csak pozitív élményekkel, vagy elsősorban nem pozitív érzelmekkel és élményekkel tölti fel a Kárpát-medencei magyarságot. Ez ugye a Párizs körüli békekonferencia és békediktátum 100 éves évfordulója, és úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan évforduló, amikor érdemes számot vetni azzal, hogy Erdélyben és Erdély különböző térségeiben az aktuális helyzet, elsősorban gazdasági, társadalmi helyzet hogyan értékelhető, és különösen arra is figyelemmel voltunk, hogy, illetve figyelemmel kísértük azt is, hogy a jövőbeli kilátások milyenek. Úgy gondoltuk, hogy ez egy határkő, amit érdemes mindenképpen egy kötettel megtisztelni, de ez a kötet nem csak a valamilyen hagyománynak, illetve tiszteletnek a folytatása, hanem valamilyen fajta szintézise annak a tudásnak, a régióról összehalmozódott, fölhalmozódott tudásnak, ami segít abban, hogy a jövőnket jobban megtervezhessük, és jobban értékeljük, és megtaláljuk, különösen az, hogy megtaláljuk azokat a pozitív elemeit is, amelyek kellőképpen tudnak motiválni azért, hogy aktívan, cselekvően részt vegyünk a közösségi programjainkban.
Milyen fogadtatása volt magának a kötetnek, hiszen ugye a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának egy online könyvbemutatóján lett először bemutatva, ott is mesélt magáról a könyvről, illetve többen méltatták, hogy egy hiánypótló kötet. Önnek milyen érzés volt így itt bemutatni ezt a kötetet a nagy tudományos társaság előtt?
Nagyon örültem ennek a bemutatónak. Eredetileg a járványkorszak nélkül terveztük a bemutatókat, és korábban sor kellett volna erre kerüljön, de mindenképpen nagyon-nagyon örvendetes, és nagyon örülök annak, hogy online formátumban is sor kerülhetett az első bemutatóra. A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságának szervezésében, egész pontosan a Közgazdaságtudományi Szakbizottság szervezésében, úgyhogy ezúttal is megköszönjük a szakbizottságnak a támogatást és a kezdeményezést. Sokan részt vettek a könyvbemutatón, de hát ugye nem egy hagyományos formátumban lebonyolított könyvbemutató volt, éppen ezért az interakciók is valószínűleg kicsit megszenvedték ezt a könyvbemutatót, vagy legalábbis én személyesen ezt így éltem meg, hogy egy fizikai jelenléttel megszervezett könyvbemutatót semmiképpen nem lehet pótolni online formátumban, még akkor is, hogyha ez tökéletesen meg van szervezve. De pozitívak voltak a visszajelzések. Egyébként ezek a visszajelzések, ezek a visszacsatolások már az előző hetekben, hónapokban is folyamatosan érkeztek, hisz a kötetet eljuttattuk a legfontosabb szakmai fórumokhoz. Ez a folyamat még nem zárult le, most decemberben, karácsony előtt újból neki látunk. A kötetet megpróbáljuk eljutatni a minél több szakmai helyre, szakmai műhelybe, illetve megjelent két recenzió is, pozitív recenzió a kötetről.
A címe alapján egy nagyon széles tematikát fed le, egy holisztikus szemléletet mutat. Milyen témákkal, hogyan közelítették meg a kötetben Erdélynek a történetét?
Igen, a regionális monográfiánk meghaladja a klasszikus monográfiákat módszertani tartalmi és szerkezeti szempontból is. Tematikusan elsősorban gazdasági és gazdaságföldrajzi súlypontú, azért mert úgy gondoltuk, hogy az ilyen típusú helyzetelemzés hiánypótló, és ez az a tematikus egység, ahol szakmai szempontból jelen jelentős lemaradások vannak, nem készültek el azok az átütő összegző értékelések gazdasági, gazdaságföldrajzi szempontból, amelyek viszont meghatározóak a jövő tervezését és a jövőbeli fejlesztéseket illetően. Ezt már egyre szélesebb körben elismerik, nem csak a tudósok, tehát nem egy bezárt toronyban ülünk, hanem ezt a politika, a gazdaság szereplői is elismerik. Nagyon reméljük, hogy a politika és elsősorban a parlamenti képviselőink is haszonnal lapozhatják ezt a kötetet, tehát tematikusan újból visszatérek, ez az alapvető gondolat, gazdasági és gazdaságföldrajzi súlypontú. Egyéb téma is megjelenik, de ennek a súlypontnak alárendelve. Továbbá térben is kicsit mondjuk úgy, hogy hagyománytörő, hagyományszakító a kötet, ugyanis itt Erdélyt nem a történeti földrajzi keretekben értelmezzük, hanem egy tágabb geopolitikai, geoekonomiai keretben. Ez azt jelenti, hogy az Erdély kötetben nem csak az Erdély fejedelemséghez tartozó terület részeket vizsgáltuk meg, hanem azokat is, amelyek a bánság, a Partium, a Szatmár és Máramaros, hát mondjuk úgy történeti földrajzi régióit alkotják, tehát egy ilyen mondjuk így egy szélesebb értelemben vett Erdély területét elemezzünk. Egyébként egy olyan terület, ami 103 ezer négyzetkilométernyi kiterjedésű, tehát 10 ezer négyzetkilométerrel nagyobb, mint Magyarország. Tehát ezzel csak azzal is szeretnék utalni, hogy ez a munka volumenjében és komplexitásában is tükröződik, és ugye a népes illetően hát itt eltérések vannak a magyarországi népességtől, Magyarország össznépességétől, ezen a területen hozzávetőleg 7,5 milliónyi ember él, nyilván más természeti viszonyok és más település szerkezeti viszonyok között, tehát jelentős kiterjedésű hegyvidék és hát egy olyan mondjuk hídfő, illetve főváros, nagy agglomeráció léte nélkül, mint amilyen Budapest Magyarországon. Tehát ez a terület, ez a tér, amiben gondolkodtunk, a téma a gazdaság, illetve a gazdaságföldrajz, illetve időben is van néhány partikularitása a kötetnek, ugyanis az utolsó három évtizedre fókuszálunk. Tehát a rendszerváltást követő átmeneti időszakra fókuszálunk, ahol igyekeztünk ott, ahol lehetőségünk nyílt, lehetőleg hosszú adatsorokat használni, olyan adatsorokat, amelyek ezt a három évtizedet teljességgel lefedik. 2018-nál állunk meg, ugye adatgyűjtési szempontok szerint. Ez nem azt jelenti, hogy a múltat teljesen zárójelbe tettük, és itt akkor gyakorlatilag arra is szeretnék utalni, hogy az első tematikus egysége a hat kötetben, a kötetben megjelenő hat tematikus egység közül az első nagy mozdulat, tematikus mozdulat gyakorlatilag ennek a múltnak az áttekintése. Ezzel a múlttal nem mentünk nagyon vissza, mivel ez egy ilyen évfordulós kötetnek is tekinthető, vagy egy évfordulóhoz kapcsolódó kötetnek is tekinthető. 1918-al kezdődik ez a visszatekintés, történeti visszatekintés, ez elsősorban geopolitikai és gazdaságtörténeti visszatekintés, tehát itt újból a gazdasági, földrajzi témakört megerősítő tematikus egységről van szó, ahol azt szerettük volna megvizsgálni, hogy milyen geopolitikai és geoekonomiai feltételek között alakult Erdély mostani fejlődési pályája, ugyanis ezt nem tudjuk megérteni, hogyha időben nem megyünk vissza, és nem nézzük meg azt, hogy mi történt például a kommunista iparosodás és városiasodás időszakában, mi történt a Erdélyben a két világháború közötti időszakban, és nyilván milyen konzekvenciái voltak a gazdasági infrastruktúrára, a település szerkezetre, a trianoni határvonásnak. Összegzőül ez a monográfia úgy is értelmezhető, mint egy három tételből álló szimfónia, ahol az első tétel ez a gazdasági történeti rész, ami 1918-al kezdődik, és a rendszerváltásig, tehát 1989-ig terjed. Utána van egy négy nagy tematikus fejezetet felölelő helyzetelemzésünk, amelyik gazdaságföldrajzi súlypontú, és van egy záró tételünk, egy záró fejezet, ami szintén egy nagy, konszisztens fejezet, ahol a fejlettség kérdésével és a fejlesztési politikával foglalkozunk. Tehát a múltból indulunk ki, a közelmúltból a jelenre fókuszálunk azért, hogy pontosabban tudjuk behatárolni a jövő lehetőségeit.
A kötetben ugye címében is benne van, hogy a társadalomról is esik szó. Hogyan mutatják be a kulturális diverzitást az Erdélyen kívül élőknek, hiszen azért egy Magyarországon élő magyarnak ez nagyon izgalmas és érdekes lehet, hiszen a Páciumot, Székelyföldöt, Kalotaszeget, most kulturálisan ezek nagyon sokszínűek, de sorolhatnánk sok mást is, ami úgymond egyfajta kuriózum a Magyarországon élő magyaroknak, és mindig rácsodálkoznak. Ezt hogyan tudják bemutatni ebben a kötetben?
Igen, tehát nyilván az egyik célunk az volt, ez nem is olyan másodrangú ez a cél, tulajdonképpen tehát szintén elsőrangú célként értelmezhető, az, hogy a szélesebb magyar közvélemény számára pontosabban megismertessük a régiónak a gazdasági társadalmi jellegzetességeit, és itt a társadalmi jellegzetességek alatt értjük a demográfiai folyamatokat, a különböző demográfiai szerkezetek elemzését, az oktatás, a közegészségügy, tehát a társadalmi ellátórendszerek, a szociális ellátás kerültek vizsgálat alá, és itt elsősorban az oktatás fejezetnek, illetve a demográfiai fejezetnek van egy olyan része, ahol valóban foglalkozunk a kulturális diverzitással, ami ugye egy fontos számunkra is, és szerintem mindenki számára egy nagyon fontos erdélyi specificitás. Bár távol állunk a svájci hasonlatoktól, de ugye az erdélyek is szeretnek egy ilyen bizonyos féle hiúsággal úgy tekinteni Erdélyre, mint Kelet-Európa Svájcára, és bizonyos mértékben az is, tehát a kulturális diverzitás szempontjából kétségtelenül az, ugyanis itt évszázadokon át kialakultak azok a kultúrák is működtek, illetve reprodukálták a saját magukat azok a kultúrák, amelyek ma is meghatározóak. Itt elsősorban a román és a magyar kultúrára gondolok. Ez a diverzitás lényegesen nagyobb volt a 1918-at, és különösen 1945-öt, tehát a baloldali hatalom átvételt megelőzően lényegesen jelentősebb volt. Ugye egy nagyon jól intézményesült, körvonalazódott, nagy súllyal rendelkező, gazdasági, kulturális, oktatási súllyal rendelkező német kultúráról van szó, illetve volt szó, de egy nagyon jelentős zsidó kultúráról és egy, hát ugye egy olyan cigány identitásról, amit az elmúlt 3 évtized alatt vállaltak fel egyre többen, illetve jelenítik meg ezt egyre többen, és ugye itt csak azokat a kultúrákat, illetve hát a kulturális diverzitást hordozó népcsoportokat említettem meg, ahol egy nagyon jól körvonalazható intézményi hálózat is megjelenik. Ez alatt értünk folyóiratokat, oktatási egységeket, iskolákat, egyetemeket, színházakat, tehát olyan kulturális oktatási intézményeket, amelyek az illető népcsoport nyelvén működnek. Tehát ebből ez a kulturális diverzitás csökkent 1945 után, elsősorban azért, mert a román kommunista hatalom a német kisebbséget, illetve nagyrészt a zsidó kisebbséget is, hát mondjuk úgy nagyon előnyös állami szerződések keretében Németországba kiutasztatta, és hát a kivándorlás gyakorlatilag ezeknek a közösségeknek a súlyát jelentős mértékben visszavette. Viszont a hagyományaik megmaradtak, tehát csak a németeket említve, máig fennáll egy olyan német iskola rendszer, ahol a tanulók, diákok németül tanulnak, viszont ezek a diákok és ezek a tanárok nagy rész már román és magyar nemzetiségűek, de megmaradt a nyelv, mint közvetítő nyelv és a kultúra nyelve. illetve hát próbáltunk ebből az üzenetből a megadott keretek is, tematikus keretek is határok között minél világosabb üzenetet megfogalmazni általában a magyarországi közvélemény és tudomány irányában, aminek a lényege az, hogy ugye Erdély többet jelent, mint a Kürtős Kalácsot vagy a kalotaszegi népviseletet. Erdélyben, most különösen csak a magyarokról beszélek, Erdélyben kialakult egy olyan magyar, erdélyi magyar társadalom, amely létrehozta és folyamatosan újra terveli intézményeit, és ez egy olyan óriási csoda, és ez egy olyan óriási teljesítmény, amit soha nem fogunk tudni megfelelő módon értékelni. És hát erre feltétlenül büszkék is vagyunk. Ezt látható az oktatási fejezetben, a demográfiai fejezetben is utalunk ezekre a tényekre. Ugye a demográfiai folyamatok egy része nem igazán kedvező az erdélyi magyarságra vonatkozóan, de itt is vannak pozitívumok, és mindenképpen az oktatást, az erdélyi magyar oktatást az elmúlt 3 évtizedben sikertörténetként foghatunk föl, és hát ezt próbáltuk szisztematikusan összefogni, bemutatni és közvetíteni minden magyar olvasó számára, és ezt szeretnénk angol nyelvre átültetve a kötet folytatásaként a nemzetközi közvélemény elé is prezentálni.
Kik számára lesz hasznos ez a kötet azon túl, hogy ugye a Magyarországon élő magyaroknak szeretnék bemutatni Erdélyt ebből a szempontból. Gondolok itt arra azért a társadalomtudomány, gazdaságtudomány szereplőinek, tehát akár teszem fel antropológus, szociológus kutatóknak, vagy közgazdász kutatóknak is egy nagyon informális, nagyon jó kötet lehet a számukra, gondolom kutatásaik során jól fogják tudni használni.
Nagyon jól fogják tudni használni, tehát a kötet nem egy ismeretterjesztő, vagy egy tudomány népszerűsítő kötet, hanem tudományos szempontok szerint és tudományos rigorozitással készült el. Ennek ellenére a nyelvezet megválasztásakor igyekeztünk arra, hogy minél közérthetőbben fogalmazzunk. Ez a közérthetőség fejezetenként változik, mert ugye megvoltak bizonyos minimális tudományos standardok, ami alá nem lehetett menni, de szerintem a kötet legnagyobb része nem csak a tudósok számára, hanem a jól tájékozott, az erdélyi ügyek után érdeklődő magyarok számára is érdeklődést kelthet. Kifejezetten a tudomány berkeiben elsősorban a társadalom tudósok számára, tehát itt kezdve a történészekre, elsősorban a gazdaság történészekre. Gondolok a geopolitikával, geoökonómiával foglalkozók számára, a gazdaságtudományok művelőinek, a szociológia és a gazdaságföldrajz, illetve az antropológia nyilván művelői számára is kétségtelenül egy fontos dokumentációs és információs forrást jelentett a kötet, amelynek a szerzői csapata, tehát kihangsúlyoznám, hogy 29-en vettek részt a kötet megírásában. Az Erdély Magyar Szapiencia Tudományegyetemről két oktató, többiek a Bábezsói Tudományegyetemről, és hát ezúton is szeretném nekük megköszönni ezt a kiváló, kitartó munkát, és nyilván a kiadóknak is, ugyanis az iskola alapítvány, illetve a Kolozsvári Egyetemi Kiadó gondozásában jelent meg a kötet, és nem feledkezek meg utolsó szempontból, hogy a térkép szerkesztőjéről, Bartos Erekes Zsombor térképész kollégánkról, aki minőségileg tényleg magas szintű és jól megszerkesztett térképekkel, színes térképekkel gazdagítja a kötetet, tehát a vizualizációs részére is törekedtünk, nyelvezetet próbáltuk közérthetővé tenni, de a tartalmakat ugyanakkor nagyon sok térkép, színes térkép formájában is vizualizáltuk, ami ennek követését és megértését egyszerűsíti.
Összefoglalóként mi az üzenete a kötetnek?
Annak, aki elolvassa ezt a könyvet, azt szeretnénk közvetíteni, hogy egyrészt Erdélyt a Kárpát-medence makrorégió részének tekintjük, tehát egy olyan rész, amely minden magyarnak a hazája, függetlenül attól, hogy a Kárpát-medence melyik részén él. A második üzenetünk az, hogy a hazának ez a része, amit az Erdély kötetben leírtunk, egy nagyon élhető, rész, ahol nem csak az ott élő magyaroknak, románoknak és másoknak van jó kilátása egy jobb életminőségre, jobb életkörülményekre, hanem bárkinek a Kárpát-medencéből, aki oda el szeretne utazni látogatóként, vagy esetleg be szeretne rendezkedni, hogy az élete egy bizonyos részét eltöltse. Tulajdonképpen abban is reménykedünk, hogy az államhatárok relativizálódásával valamilyen módon helyreáll a Kárpát-medencének egy olyan egysége, ami természeti régióként vagy természetes régióként definiálja, és ahol tényleg egy olyan jövőt tudunk megvalósítani, ami valamilyen módon optimizmusra ad okot. Tehát mindenképpen egy pozitív üzenete van a kötetnek, úgy anyaországiak, mint erdélyiek számára. Ez egy nagyon élhető terület, ezt be kell lakni, be kell tölteni élettel, cselekvéssel, programokkal, és itt nem ülhetünk karpatett kézzel, itt sok a feladat.
Kedves hallgatóink, a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Közgazdaságtudományi Szakbizottsága mutatta be az Erdély Tér, Gazdaság és Társadalom című kötetet. A műről Benedek Józseffel, a Bábesbolyai Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatójával beszélgetett a riporter Sütő Dávid Pelé.